hogy juthassak a mennyei Jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Tuas Petrus nemzetközi katolikus szervezet által adományozott díjat vehett át Erdő Péter bíboros prímás Rómában. A díjat Kurt Koch bíboros, a katolikus szervezet tiszteletbeli elnöke, a Keresztény Egység Előmozdítása dikasztériumának prefektusa adta át a Pápai Magyar Intézet kápolnájában. A Te vagy Péter nemzetközi katolikus szervezet papokat, nővéreket, laikusokat gyűjt összeszerte a világon, szolgálatuk célja a legfőbb egyházi személy, a mindenkori pápa személyének támogatása. Erdő Péter és Megyeri Jonatán, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség rabbija nyitotta meg a holokauszt 80. évfordulóján a szentszéki diplomáciának a magyar zsidókért végzett munkájáról rendezett konferenciát Rómában. A Szent Atya az általános kihallgatás végén a Szent Péter téren több ezer hívő előtt bejelentette, jövőre a gyermekek és serdülők jubileumán Boldog Carlo Acutist, a fiatalok jubileumán pedig Boldog Pier Giorgio Frassatit szenti avatja majd. A Szent Év naptára szerint a gyermekek és serdülők jubileumának ünneplésére április 25-e péntek és 27-e vasárnap között, a fiatalok jubileumára pedig július 28-a hétfőn és augusztus 3-a vasárnap között kerül majd sor. A háború két legveszélyesebb hónapja előtt állunk, jelentette ki a Védelmi Bizottság ülését követően Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, meghallgatta a jelentést, amely szerint bajós jelek érkeztek. A kormányfő felidézte, Donald Trump győzelme elérhető távolságba hozta a tűzszünetet, de két hónapig még a háborúpárti kormány van hatalmon az Egyesült Államokban. Mint rávilágított, az ukránok előzőleg nagy hatótávolságú rakétákkal lőttek orosz területeket, Moszkva pedig válaszképpen egy szigorúbb nukleáris doktrínát fogadott el. Orbán Viktor kijelentette, sosem volt még ilyen nagy az eszkaláció a háború kiterjedésének veszélye, mint most. A következő hetekben, hónapokban Magyarország minden tudására, eszközére, minden diplomáciai tapasztalatára szükség lesz ahhoz, hogy ebből a háborúból továbbra is kimaradjunk, mondta a miniszterelnök. Az ukrán hadseregnek az oroszországi Brianszki régióra mért csapása az Egyesült Államok részvétele nélkül nem valósulhatott volna meg, jelentette ki az orosz külügyminiszter Rio de Janeiroban a G20 csúcson tartott tájékoztatóján. Szergej Lavrov reményét fejezte ki továbbá, hogy a nyugat teljes egészében elolvassa Oroszország aktualizált nukleáris doktrináját. Mint mondta, Moszkva ennek megfelelően reagál az amerikaiaknak az orosz terület belsejében mérendő csapásai ügyében hozott döntésére. Az USA ideglenesen bezáratta kijevi nagykövetségét. Erre azután került sor, hogy konkrét információkat kaptak egy jelentős légitámadásról, ami Ukrajnát érheti a közeljövőben. David Pressman bejelentette lemondását. Az amerikai nagykövet hivatala erről hírlevelében is beszámolt. A hagyomány szerint az új elnök beiktatás előtt ilyenkor a nagykövet benyújtja a lemondását, és az új érkezéséig a hivatal második embere, az ügyvivő vezeti a külképviseletet. Donald Trump földcsuszamlásszerű győzelmét követően három lehetséges jelölt lehet utód, akit már Trump nevez ki, Nancy Brinker, David Kornstein és Brian Leib, közülük ketten már korábban is voltak amerikai nagykövetek nálunk. Donald Trump régiói elnök januári beiktatásával ismét új dimenzióba, egyféle aranykorba léphetnek a magyar-amerikai kapcsolatok, az utóbbi évek ellenséges viszonyát a mostani mélypontot követően, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán. Szijjártó Péter kiemelte, az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségeket is, sérelmezte, hogy ennek nyomán összeomlott a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energia kombinációjára épülő korábbi gazdasági növekedési modell, és nem is lépett semmi a helyére. Dekóra a legnagyobb élelmiszeripari cége Magyarországon építi fel első közép-európai gyárát, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter arról számolt be, a CJ Foods dekórai élelmiszeripari cég új zöldmezős beruházása keretében készételgyártó üzemet és raktárközpontot hoz létre Dunavarsányban. A mintegy 31 milliárd forint értékű fejlesztést az állam 5 milliárd 300 millió forinttal támogatja, így hozzájárulva 200 új munkahely létrejöttéhez első körben. A gazdaság és az oktatás területeinek széles körét érintő 7 stratégiai megállapodást írt alá Magyarország és Kazahsztán, jelentette be a pénzügyminiszter a magyar-kazakh üzleti kerekasztal budapesti ülése után. Varga Mihály arról is beszélt, Kaszim Somar Tokajev kazakh elnök mostani látogatása újabb lökést adhat a két ország együttműködésének. Végül az időjárásról. A folytatásban majd változóan felhős lesz az ég, de láthatjuk majd a napot is. Sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 4-5 fok körül alakul, és a következő este újabb csapadék hullám érkezik, északkeleten akár megmaradó hóval. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című írásának 5. részét hallják, melyet Tordi Géza olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Leszállt a nap. Emlékezetébe idézte a régmúlt időket, hogy önbizalmat merítsen belőle, a kaszablankai csapszéket, ahol azt a karlenyomósdit játszotta a Cienfuegosból való nagy behemót négerrel, a kikötő legerősebb emberével. Egy álló nap és egy álló éjszaka viaskodtak, neki könyökölve az asztalnak egymással szemben, szorosan összekulcsolt kézzel, felemelt karral, könyökükkel a kréta vonalon. Mindegyik a másik karját igyekezett lenyomni az asztallapjára. Fogadásokat kötöttek rájuk, jöttek-mentek az emberek a helységben a petróleum lámpák alatt, s Santiago nézte a néger karját, a néger kezét, néztek szembe egymással. Az első 8 óra után 4 óránként váltották a döntőbírákat, hogy a leváltottak alhassanak. kiserkent a vér a körmük alól, az ő kezén is, meg a néger kezén is. Farkas szemet néztek egymással. Nézték a másik karját. Az esélyek folyton váltakoztak egész éjszaka. A néger trummal itatták, cigarettára gyűjtöttek neki. A néger aztán a rumozás után ember fölötti erőfeszítésbe fogott, és az öreg halászt, aki akkor még nem volt öreg halász, hanem Santiago a bajnok, egyszer sikerült majdnem 3 újnyival lenyomnia. Santiago azonban újra visszanyomta a kezét a holtpontra. Most már biztosra vette, hogy legyőzi a négert, aki egyébként pompás fickó volt és nagyszerű atléta. Virradóra aztán, amikor a fogadók már azt akarták, hogy mondják ki a döntetlent, s a bíró rázta a fejét, Santiago összeszedte minden erejét, és addig nyomta lefelé a néger kezét, amíg le nem szorította egészen az asztallapjára. Utána még néhányszor kiállt ezzel-azzal, de azután abba hagyta. Meg volt róla győződve, hogy úgyis mindenkit megverne, bárki emberfiát, ha nagyon akarná. És az volt a véleménye, hogy a halászat szempontjából nem tesz jót a jobb karjának ez a sok erőltetés. Próbaképpen gyakorolni kezdte a dolgot a bal kezével. A bal keze azonban világ életében hűtlenül cserben hagyta. Sosem volt hajlandó elvégezni a rábízott feladatot, úgyhogy Santiago nem is bízott benne. A nap majd most jól kiszívja belőle a nyavaját. Nem görcsösödik meg nekem még egyszer, ha csak nagyon hidegre nem fordul az éjszaka. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a mai éjszaka. Egy repülőgép szállt el a feje fölött útban Miami felé. És az öreg nézte, hogy a gép árnyéka feliesztette a repülőhalak rajait. Ahol ennyi sok repülőhal van, itt delfinnek is kell lennie. Hátradőlt. A hátával meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, engede már valamicskét a nagyhal. De nem engedett. A zsinór kőkemény maradt, és vízcseppeket gyöngyözött magából, ami azt jelentette, hogy a következő pillanatban esetleg már megpattan. A csónak csöndesen haladt előre. Santiago nézte a repülőgépet, amíg csak el nem tűnt a szeme elől. Éppen mielőtt besötétedett volna, ahogy elhaladtak egy nagy Sargasso-moszat sziget mellett, amely úgy apaddagadt, úgy ringott rengett a békés vizen, mintha az óceán szerelmeskednék valakivel egy sárga paplan alatt, a kishorgára ráakadt egy delfin. Akkor látta csak meg, amikor a delfin feldobta magát a vízből, színarany csillogáson a hanyatló nap utolsó sugaraiban, szilajon hajladozva, csapkodva, ficánkolva a levegőben. Újra meg újra felugrott, ismételgette félelmének légtornász mutatványait. Az öreg halász pedig visszaügyeskedte magát a csónak farába, lekuporodott, jobb kezével és a jobb karján tartotta a nagy kötelet, s a bal kezével kezdte behúzni a delfint. Mesztelen bal talpával mindig rálépett a behúzott zsinór darabra. Mikor a delfin a csónak farához ért, és ott vergődött, ficánkolt, dobálta magát kétségbe esetten egyik oldaláról a másikra, az öreg kihajolt a csónakból, és beemelte a hajó farába. A delfin szaporán tátogott, harabdálta a horgot, s a fejével, farkával, hosszú lapos testével döngölte a csónak fenekét, amíg Santiago rá nem csapott bunkós botjával a fejére. A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörült a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, és közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában. Ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogatom. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölött az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinórt. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltépedni. A testemmel kell kipárnázom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is, egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint. Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Ki bírnám alvás nélkül, de az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farában négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, s a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, s kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. Letette a kést, jobb kezével kibelezte a delfint, kitisztogatta alaposan. Két repülőhal volt benne. Mind a kettő friss volt és kemény. Lerakta őket egymás mellé, a belet pedig behajította a tengerbe. A delfin hideg volt, és a csillagfénynél most beteges, szürkés fehér színűnek látszott. Az öreg halász rátette lábát a delfin fejére, és lenyúzta az egyik oldalát. Aztán megfordította, és lenyúzta a másik oldalát, majd mind a két feléről levágta a húst a fejétől a farkáig. A maradékot kidobta a csónakból, és utána nézett, hogy örvénylik-e valahol a víz. De csak a csontok lassú elmerülése fénylett a vízben. Megfordult, a kését visszadugta a tokjába. Na, essünk túl a Delfi nevésen, aztán pihenjünk, és próbáljunk aludni egy kicsit. Az egyre hűvösödő éjszakában a csillagok alatt nekifogott a delfinnek, s meg is ette az egyik szelet felét, meg az egyik repülőhalat. Milyen felséges étel a delfin, rendesen megsütve, és milyen nyomorúságos így nyersen. Soha többé nem ülök csónakba só vagy citrom nélkül. Ha lett volna egy kis eszem, vizet fröcskölök a csónak orrába egész nap. Szépen rászáradt volna, és most összevakarhatnék magamnak egy kis sót. Az ugyan, hogy a delfin csak este felé fogta majdnem alkonyatkor. Mégis hiba volt, gondolnom kellett volna rá előre. De egész jól elrágtam, és nem is émelygek tőle. Kelet felől kezdett beborulni az ég, és az ismerős csillagok egymás után kialudtak. Most olyan volt, mintha nagy felhők meredek hegyszorosába ért volna, s a szél is elállt. 3-4 nap múlva itt a rossz idő, de ma éjszaka még nem, se holnap. Na, helyezkedj el, öreg, és próbálj egy kicsit aludni, amíg a hal nyugtomban is egyenletesen húz. Jobb kezében szorosan fogta a kötelet, aztán felhúzta a combját a jobb kezéhez, és teljes súlyával ránehezedett a csónak padlatára. A zsinort egy kicsit lejjebb tolta a vállán, és a bal kezét nekifeszítette. Jobb kézzel bírom tartani, ha a ballal kifeszítem. Ha álmomban elernyedne a jobb kezem, a bal majd fölébreszt, amikor a zsinór kiszabadul és csúszni kezd. Szegény jobb kezem, neki rossz sora van. De hát ő már megszokta a gyötrelmeket. Ha csak egy fél órát is tudok aludni, vagy akár csak 20 percet, az is jó. Összehúzockodva ráfeküdt a kötélre, az egész test súlyába rányomta magát a jobb kezére, s már aludt is. Nem oroszlánokról álmodott, hanem az oroszlánok helyett egy nagy csapat delfinről, amelyek 8-10 mérföld hosszú rajban úsztak, s éppen a párzási idejük volt. Nagyokat ugrottak a levegőbe, és ugyanoda estek vissza a parti vízben, ahonnét felugrottak. Később azt álmodta, hogy a kunyhójában alszik a faluban, és északi szél fúj, és nagyon fázik, és a jobb karja egészen elzsibbadt, mert a vánkos helyett a jobb karjára tette a fejét. Aztán álmodni kezdett a hosszú, sárga parti fövenyről, és látta, ahogy a korai szürkületben lejött a partra az első oroszlán, és jöttek utána a többiek is mind, ő pedig a hajóról nézte, amely ott horgonzott a könnyű esti ellenszélben, állát a hajór peremének támasztotta, és várta, hogy jön-e még több oroszlán. És nagyon jól érezte magát. A hold közben már rég feljött, de Santiago csak aludt tovább. A hal kitartóan húzta a csónakot, és hajóztak lassan a felhők alá egy nagy felhő alagútba. Arra riadt fel, hogy a jobb keze egy nagyot rándul. Az ökle az arcához verődik, és a zsinór fut kifelé a kezéből, égeti, horzsolja a tenyerét. A bal kezével hamarjában tehetetlen volt. A jobbal azonban teljes erejéből fékezni kezdte a zsinort, amely sebesen pergett lefelé. Végül aztán sikerült megtalálni a bal kezével a zsinort, s beledült úgy, hogy most a hátát és a bal tenyerét égette, dörzsölte. Most a bal keze tartotta az egész súlyt, fájt is nagyon, vágta a kötél. Hátrafordult, megnézte az orsókat. Simán pergett le róluk a zsinór. Ebben a pillanatban a hal feldobta magát a levegőbe. Nagyot csobbant a tenger, aztán egy még nagyobb csattanással visszaesett a vízbe. Aztán újra feldobta magát, újra meg újra, s a csónak nagy sebességgel haladt előre, noha a zsinór még egyre futott lefelé, és az öreg halász teljes erejéből fékezte. Addig feszítette mindig, amíg kénytelen nem volt utána engedni, hogy meg ne pattanjon. Arcra bukva hasalt szorosan a csónak orrában, az arca belenyugódott a felmetélt delfin szeletekbe, és moccani sem bírt. Erre vártunk mostanáig. Nézzünk hát szembe vele. Dolgoztassuk meg a zsinórért. Dolgoztassuk csak meg érte. Látni nem látta a hal szökeléseit, csak hallotta a víz csobbanásait és a nagy loccsanásokat, ahogy mindig visszazuhant. A sebesen sikló zsinór nagyon vágta a kezét, de hát tudta előre, hogy ez következik majd. Igyekezett a tenyere kérges részével fogni a zsinórt, s ügyelt, hogy ne csúszson be egészen a markába, se az ujjait ne horzsolja nagyon. Ha itt volna a fiú, meglocsolhatná az orsókat. Azám, ha itt volna, a gyerek. A zsinór futott lefelé, fogyott, egyre fogyott, de most már kezdett lassulni, s az öreg jól megdolgoztatta a halat minden újnyi zsinórért. Aztán felemelte a fejét a deszkáról és a felvagdalt delfinből, amit az arcával egészen szétnyomott. Feltérdelt, majd lassan feltápászkodott, talpra állt. A zsinort még mindig engedte, de egyre lassabban és lassabban. Santiago hátrált az orsók felé, hogy a lábával megtapogassa a tekercseket, amelyeket a sötétben nem látott. Még bőven volt zsinór az orsókon, a hal pedig most már vonszolhatja a vízben a sok lepergett új zsinort is. Bizony! Azon felül legalább 10-15-ször feldobta magát, úgyhogy a gerince mentén mind megteltek levegővel a hólyagjai. És most már nem tud leúszni mélyre, ha meg akar halni, nem tud leúszni olyan mélyre, hogy fel ne tudjam hozni. Nem sokára körözni kezd majd, és akkor neki kell gyűrköznem. Az öreg halász most a bal kezével és a vállával tartotta a zsinort. Legugolt, és vizet merített a jobb tenyerébe, hogy lemossa az arcáról a ráragadt delfinszafatokat. Attól félt, hogy émeig is fogja el, hányni fog és elgyengül tőle. Megtisztogatta az arcát, megmosta a vízben a jobb kezét, aztán csak lógatta tovább a sós tengervízbe a csónak oldalánál, és közben figyelte a hajnal első derengését, ami megelőzi a napkeltét. Amikor úgy gondolta, hogy most már elég sokáig lógatta a kezét a tengerbe, kihúzta a vízből és megnézte. Tűrhető, s a fáját annyi baj legyen, azzal nem törődik az ember. Óvatosan megfogta a kötelet, úgy, hogy lehetőleg ne érjen sehol a frissebb helyekhez, aztán testsúlyát úgy igazította, hogy a csónak másik oldalánál most a bal kezét lógathassa bele a vízbe. Harmadszor kelt fel a nap, mióta tengerre szállt, éppen harmadszor kelt fel, amikor a hal elkezdett körözni. A zsinór rejtésén még nem látta, hogy a hal már körözik. Ehhez még korán volt. Csak annyit érzett, hogy a zsinór feszülése alig észrevehetően enyhült, s a jobb kezével óvatosan húzni kezdte. A zsinór megfeszült, ahogy szokott. De amikor olyan szorosra vált, hogy már majdnem megpattant, egyszerre csak megindult fölfelé. Santiago kibújt alól a vállával, és lassan, óvatosan, egyenletesen húzni kezdte. Mind a két kezével dolgozott, ide-oda lendülve, és igyekezett minél jobban felhasználni a húzásra a testét és a két lábát is, beleadta az egész testsúlyát a lendületbe. A vállával és a két öreg lábán hintázott ide-oda, úgy húzta a zsinort. Aztán megakadt a zsinór, nem jött tovább, s az öreg tartotta, amíg vízcsöppecskék nem préselődtek ki belőle a napfényben. Ekkor megindult visszafelé, és az öreg halász letérdelt, s hagyta, hogy valamennyire visszacsúszon a sötétlő vízbe. A kör túlsó oldalán jár most. Fognom kell, amennyire csak bírom. Ha mindig beljebb húzom, egyre szűkülnek majd a körei. Egy óra múlva talán már fel is bukkan. Előbb ki kell választanom. Aztán meg kell majd ölnöm. De a hal még két órával később is nyugodtan körözött, az öreg halász pedig csupa veríték volt, és el volt csigázva kegyetlenül. Azonban a hal már sokkal rövidebb köröket írt le, és a zsinór ferdüléséből látszott, hogy egyre feljebb jött, egyre közelebb úszott a felszínhez. Santiagónak egy órán keresztül fekete foltok táncoltak a szeme előtt, és a sós veríték csípte a szemét, csípte a horzsolásokat a szeme fölött meg a homlokán. A fekete foltoktól nem ijedt meg. Ez természetes tünet volt, ha az ember ilyen erővel húzza a kötelet. Kétszer azonban az történt vele, hogy szédülni kezdett, és rosszul étfogta el, és ez már inkább aggasztotta. Nem pusztulhatok el, nem szabad csődöt mondanom, amikor egy ilyen halam van. Istenem, segíts, hogy kibírjam, ha már egyszer ilyen szépen haladunk vele. Elmondok majd 100 mi atyánkot és 100 üdvözlégyet. De most nem tudom elmondani. Hirtelen egy éles ütődést és rándulást érzett a két kezében tartott zsinóron. Kemény, koppanó, nehéz ütés volt. Az olmo csapkodja a kardjával. Ennek is meg kell lennie. Ez elkerülhetetlen. Csak attól félek, hogy ettől esetleg megint feldobja majd magát. Pedig azt szeretném, ha most szépen tovább körözne. Az előbb kellett, hogy feldobja magát, a levegő miatt. De most már minden újabb ugrás csak tágíthat a horog helyén, és akkor könnyen elszabadulhat a horogról. A hal még néhányszor rácsapott az ólomra, s valahányszor rándított egyet a fejével, az öreg halász utána engedett neki egy kicsit a zsinórból. Nem akarom, hogy jobban fájjon neki. Ami nekem fáj, az nem fontos. Én tudok uralkodni magamon, de őt megvadíthatja a fájdalma. Egy kis idő múlva aztán a hal abba hagyta az ólom csapdosását, és újra körözni kezdett lassan. Santiago most már egyre több zsinort tudott behúzni. De megint rosszul létfogta el. Bal kezével vizet merített a tengerből, és a homlokára locsolta. Aztán a fejét is jól meglocsolta, és dörzsölgetni kezdte a tarkóját. Nincs görcsöm. Nem sokára feljön a hal. Ezt még kibírom. Ki kell bírnom. Kár is beszélni róla. Neki térdelt a csónak orrának, és egy percre megint a hátára vette a kötelet. Pihenek addig, amíg megteszi a kör túlsó felét, s amikor majd visszakanyarodik, akkor újra felállok és neki gyürkőzöm. Nagy kísértés fogta el, hogy tovább pihenjen a csónak orrában, és hagyja alatt egy kört megtenni magában, anélkül, hogy rövidebbre húzná a zsinort. Amikor azonban érezte a zsinór lazulásán, hogy a hal megfordult és a csónak felé úszik, mégis feltápászkodott és nekifogott az ide-oda lengő, hintázgató kötélhúzásnak, és be is vonta mind a zsinort, amennyit csak lehetett. Ilyen fáradt, még soha életemben nem voltam. Megindult a passzát szél is. De hát ez jó lesz majd arra, hogy hazavigyen bennünket. A passzát szél nagyon kell. Csak dolgozzál, te nagy hal. Megfoglak egy-kettőre. A tenger elég hullámos lett. De ez a szél jó időt jelentett, és különben is szüksége volt rá, hogy hazavigye majd őket. A harmadik forduló után pillantotta meg a halat. Először csak a sötét árnyékát látta elúszni a csónak alatt, és ez olyan sokáig tartott, hogy el sem akarta hinni. Nem lehet ilyen hosszú. Nem. Nem lehet ilyen nagy. De hát a hal ilyen nagy volt csak ugyan, és amikor ennek a körnek a végén feljött a felszínre, 30 yardnyira sem volt a csónaktól, és Santiago látta a farkát kibukkanni a vízből. Nagyobb volt a farka, mint egy jó nagy kasza, és a sötétkék víz fölött egészen halvány levendula színben csillogott. Gerebjézte a vizet maga mögött. A hal közvetlenül a felszín alatt úszott, úgyhogy az öreg halász jól látta az óriási testét, meg a bíborvörös csíkjait, amelyek körül övezték. A hátuszonya le volt csapva, hatalmas melső uszonyait viszont szélesre tárta. A hal szemét is látta az öreg halász ebben a fordulóban, meg a két szürke gályahalat, amelyek körülötte úszkáltak. Hol hozzátapadtak, hol eliramodtak megint, hol kényelmesen úsztak az árnyékában. 3-4 araszos volt mind a kettő, s ha gyorsan úsztak, úgy suhogtatták, kígyóztatták az egész testüket, mint az angolna.
Thank you.
Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című írásának 5. részét Tordi Géza olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Valahol régen, mint a mesékben, kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt, azt mondtad mindig, számíthatsz rám. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szól a dal. Hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök minden, eljött hát, most érted szól a dal. Tudom már, hogy a szeretet sosem adtad fel. Köszönök, ó, köszönök minden, eljöttem, most érted szó-e dal. Ó, szeretett minden, tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött rád, most érted szóled a. Gyerünk! Sem adtak fel. Ó, köszönök minden, most érted szól a dal.
nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fél. Szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, végém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz
hívtál. Yeah. Ma minden szükség.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!